előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni. És ahogy a képen is látható, arról szeretnénk ma beszélni, hogy milyen növényeket lehet felhasználni, alkalmazni a betegségek megelőzésében, gyógyításában, milyen növényeink vannak. És nem azt írtam ide csak, hogy gyógynövények, hiszen a gyógyító növényeknek sokkal szélesebb a palettája, ide tartoznak a gyógyító táplálékaink közül nagyon sokan, a gyümölcsökből, zöldségekből, magvakból, majd ezekre később részletesebben a több előadás keretében is szeretnénk kitérni. Mindenféleképpen jó ilyen alapozó ismeretekre kitérni, mivel sok olyan fogalom van, amivel találkozunk, hogyha a gyógynövényeket elkezdjük alkalmazni. Tehát az előbb említettem, hogy az ételeink közül is van jó néhány, illetve hát mindegyiknek az egészségünk fenntartásában, a betegség megelőzésében fontos szerepe van az egészséges gyümölcsöknek, zöldségeknek. Ha egészséges az alapanyag, akkor ezt képesek elérni, támogatják az egészségünket. A görög orvosok közül az időszámításunk előtt 4.-5. században élt Hippokratész is van egy mondat, ami azt tükrözi, hogy már ő is ezt jól ismerte, jól tudta. Ő azt mondta, hogy a táplálékod legyen az orvosságod, és az orvosságod a táplálékod legyen. Tehát ebben nagy bölcsesség van, hogy valóban az a jó, az az egészségünket erősítő táplálék, amelyik olyan, mint az orvosság, tehát annyira gyógyító hatású, és csak azt fogyasszuk el, ami ilyen minőségű, ami képes az egészségünket fenntartani és megelőzni a betegségeket. És ilyen orvosságként is a táplálékok legyenek az elsődlegesek. Vissza kell lépnünk a forráshoz, amikor egy-egy terápiát alkalmazunk, hogy megnézzük, hogy milyen a használható-e vagy sem. Mint ahogy nem mindegy, hogy egy erdőből, valahonnan egy tiszta forrásból származó vizet iszunk, vagy pedig a csapból való ízet. Ugyanígy fontos megnézni azt, hogy milyen gyógymódot használunk fel, hogy tiszta forrásból való-e, számíthatunk arra, hogy gyógyító lesz, vagy pedig vannak különböző buktatói, káros oldalai is. És a legfőbb forráshoz, a teremtőnkhöz jó visszaindulni, vagy visszamenni most is, ebben is, hiszen aki megteremtett bennünket, ő tudja legjobban, hogy hogyan működik a szervezetünk, és hogy hogyan lehet megelőzni a betegségeket, a nyomorúságokat, és milyennek a legjobb gyógymódja. Mózes második könyve 15. fejezetében olvashatjuk azt, azt mondja az Úr, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És Ellen White írja ezt, hogy ma is igazak ezek az Izraelhez intézett szavak. Isten világosan megmondta Izraelnek, hogyan éljenek, és megismertette velük mind a fizikai, mind a lelki jólétük alapját képező törvényeket, és megígérte nekik, hogy távol tart az Úr te tőled minden betegséget. Ezt a Mózes 5. könyve 7. fejezetében olvashatjuk ezt az ígéretet. És tudjuk, hogy Isten ígéreteinek is mindig megvannak a maga feltételei, hogy az embernek mit kell megtennie a maga részéről, és ez így folytatódik, ez az idézet, hogy amennyiben engedelmeskedsz a törvényednek, akkor érvényes ez, hogy Isten távol tart minden betegséget. És ha megfigyeljük a zsidó nép pusztai vándorlását, annak egy időszakában volt is ilyen időszak, amikor nem voltak betegesek. Ez a 105. Zsoltár, a 37. verse írja le. És ugyanúgy, mint az akkor élt emberek, ugyanúgy ma is mi is megismerhetjük ezeket a törvényeket, és szükséges is megismerni az egészségünk, a szervezetünk törvényeit, és rajtunk áll, hogy engedelmeskedünk-e ezeknek, e szerint élünk-e, vagy pedig sem. Nézzük meg azt, hogy Jézus milyen hatalommal gyógyított a Földön, hogy amikor ő földre jött, akkor letette az ő isteni hatalmát, és a Lukács evangélium a 5. fejezetében azt olvashatjuk, hogy amikor gyógyított, hogy az Úrnak hatalma volt ő vele. Tehát neki is az isteni hatalomra volt szüksége ahhoz, hogy meg tudjon betegeket gyógyítani. Aztán nézzük meg, hogy az apostolok milyen hatalommal gyógyítottak. Péter apostol mondta, az Apostolok cselekedetei könyve 9. fejezetében olvashatunk erről, hogy Éneásnak, hogy gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Kelj fel, vesd meg magad az ágyadat, és ő azonnal felkelt. Tehát láttuk, hogy az apostolok és az isteni hatalommal tudtak gyógyítani. Az a kérdés, hogy ma is így van ez, és az orvos, a különböző gyógyító terápiák, ezek eszközök. Aki elnyerheti, az orvos is, és a gyógyítók is elnyerhetik Isten támogatását, amennyiben az Isten törvényeivel, a természet törvényeiben összhangban tesznek, működnek. Mi volt az első tanács, az édeni tanács, a táplálkozásra, a legjobb étrendre, a leggyógyítóbb étrendre vonatkozóan? Mózes első könyve első fejezete 29. versétől olvashatjuk. Nektek adok az egész föld színén minden makkozó növényt és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Tehát a magvak, a makkozó gyümölcsfák, ezek voltak, amiket Isten adott az embernek, a gabonafélék, olajos magvak. És vajon a gyógynövények használatáról ír-e a Biblia, hitelesíti-e ezeknek a használatát? Alkalmazhatjuk-e ezeket a terápiákat, javasolja Isten? Mózes első könyve 3. fejezete 15. versében olvashatjuk azt, hogy miután elmondta Isten, hogy tövést és bókáncsot terem a bűneset után a föld, emellett elmondta, hogy javasolta, hogy az embernek, hogy egyed a mezőnek a füvét, és ebbe a fűbe ugye a zöldségfélék mellett a gyógy növények is benne vannak. Nézzük meg, hogy Jézus hogyan gyógyított, használta a gyógyításhoz eszközöket, és milyeneket. Ugye azt láthatjuk a Bibliából, hogy volt, hogy csupán a szavával, keze érintésével gyógyított, de volt olyan is, hogy eszközöket használt. Például a János evangélium a 9. fejezete írja le, amikor egy vak szemét megnyitotta, hogy arra sarat kent Jézus, és elküldte a Siloám tavához, hogy megmosakodjon, és meggyógyult a beteg. Tehát láthatjuk, hogy Jézus, bár itt is biztos, hogy a szavával is tudott volna gyógyítani, de eszközt használt, nyilván példaként számunkra sarat és a víz gyógyító eszközét használta fel. És azt is megtanulhatjuk ebből a történetből, hogy a beteg ahhoz, hogy meggyógyuljon, ahhoz engedelmeskednie kellett, együtt működnie kellett Istennel. A Lukács evangélium a 10. fejezetében olvashatjuk azt a történetet, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy egy samaritánus hogyan gyógyított egy szerencsétlenül járt zsidó embert, félholtra vert zsidó embert, annak a sebeit be olajat öntött, és bort öntött. És ugye abban az időszakban az olajfa kertek voltak, olajfát termeltek, termesztettek, és nyilván ez egy ilyen olaj lehetett, az olívaolaj, amelyet abban a korban is már használtak, és ezt az olajat öntötte, ezzel kezelte a betegsebeit, és a szőlőlével, vagy borral. És ezt tudjuk, hogy az olívaolajnak, hogy számos gyógyító hatása van, ezeket ma is jól ismerjük. A bőr fertőtlenítő, regeneráló hatása ismert. És még egy ószövetségi példát is szeretnék arra említeni, hogy a gyógyításhoz egy gyümölcsöt használtak fel, és mégpedig a füge gyümölcsét. Ezt a történetet a Királyok második könyve 20. fejezetében olvashatjuk, amikor Ézsaiás utasította Isten, hogy vegyen fügét, és a beteg Ezékiás királynak a fekéjére tegyék ezt, és a halálos betegségéből azt látjuk, hogy Ezékiás király meggyógyult. Tehát itt is eszközt, mégpedig ilyen gyümölcsöt használt fel Isten a gyógyításra. Hogyan ír Ellen White a gyógynövényekről? Két idézetet szeretnék elolvasni. Az Úr a betegségek ellenszereit egyszerű növényekbe ültette, és ezeket nyugodtan használhatjuk hittel. Az Úr fel tudja használni a vizet, a napfényt, és az általa növesztett gyógyhüveket is, a tudatlanságból vagy baleset útján bekövetkezett betegségek gyógyítására. Tehát ebben az idézetben is láthatjuk, hogy ott van a többi egészséget meghatározó alapelvként ismert víz, napfény mellett, ott van a gyógyhüveknek a használata, ajánlása. És a másik idézet, vannak ártalmatlan gyógyfüvek, melyeknek használata sok, látszólag komoly nehézséget meg tud oldani. Ha mindenki igyekezne ismeretet szerezni a test szükségletei felől, a betegség ritkaság lenne, nem pedig mindennapos. Egy csipetnyi megelőzés felér egy nagy adag gyógyítással. Tehát itt is a gyógyfüvek használatára buzdít Ellen White, amely komoly nehézségeket is meg tud oldani, azt írja. És ha ezeket megismernénk és használnánk, akkor ritkább lenne a betegség. És már itt felhívja ő a figyelmet a prevencióra, a megelőzésre, amely ma az orvostudománynak az egyik eszköze, és azt mondja, hogy egy csipetnyi megelőzés felér egy nagy adag gyógyítással. Tehát ezt is jó fejünkben tartani, hogy inkább törekedjünk a megelőzésre, mint a már a nehezebb dolgokra, a gyógyításra. Nézzük meg, hogy milyen gyógynövényeket használt Ellen White a betegségeknél. Például azt írja, ezek az idézetek túlnyomó részt a Szemelvények második kötetéből vannak. Azt írja Ellen White, hogy egy csésze macskamenta tea megnyugtatja az idegeket. És ma is ismerjük a macskamentát és ennek az idegnyugtató hatását. A komló tea elősegíti az alvást, a komló pakolás a gyomor környékén enyhíti a fájdalmat. Ugye szintén a komló is a nyugtató tea keverékeknek egyik fontos gyógynövénye. Aztán a lelmag és a faszénpor keverékének a használatáról egy esetet leír. B-testvér 18 hónapos kisfia esete néhány napig fájdalmas kelés volt a térdén, melyet talán valami mérges rovar csípése okozhatott. lemmaggal kevert faszénport helyeztünk a térdére, és ez a pakolás azonnal enyhülést hozott. A gyermek egész éjszaka kiabált a fájdalomtól, de miután a pakolást feltettük, el tudott aludni. Tehát milyen egyszerű dolog a lenmaghoz kevert faszénnel készített pakolás, ezt mindannyian otthon egyszerűen meg tudjuk tenni csípésre, vagy más kelések kiszívására, gyógyítására. Aztán a következő idézet, nem fogyasztottam teát, így nyilván a koffeines zöld tea, a fekete teákra gondol, mindig is vörös lóherét használtam, ahogyan azt mondtam is neked. Kínáltalak belőle, és mondtam, hogy jó, egyszerű és egészséges ital. Tehát látjuk, hogy Ellen White vörös lóherét, virágát használta gyakran. Érdekes, hogy a mai gyógynövény használatban ennek a növénynek, ennek a virágnak a felhasználása a háttérbe szorult. Régen használták, de ma már kevésbé. És hát azt nem tudni, hogy ugyanaz a mostani nálunk vadon előforduló vörös lóhere, az Ellen White-ék által használtal, tehát ezeket még beazonosításra vár mindez. És a következő növény a fenyő és a cédrus fának az illata, tárol azt írja Ellen White, hogy egészséges anyagokat tartalmaznak. Más fákban is vannak az egészséget elősegítő gyógyító elemek, az ilyen fák ne kerüljenek könyörtelen kifágásra, hagyjátok őket életben. Tehát ez ma is jól ismert, hogy a fenyőféléknek, cédrusoknak az illóolaja az fertőtlenítő, gyógyító hatású. És még az eukaliptusz illóolaja a kapcsolatban írja, hogy köhögésedre nem tudok jobbat ajánlani az eukaliptusznál és a méznél. Egy kis pohár mézbe tegyél néhány csepp eukaliptuszt, keverd jól el, és amikor köhögni kezdesz, vedd be. Meglehetősen sok baj van az én torkommal is, de amikor ezt használom, igen hamar túljutok a nehézségen. Csak néhányszor kell bevennem, és a köhögés már is megszűnik. Ha elfogadod ezt a receptet, saját magad orvosa lehetsz. Ha az első próbálkozásakor nem jár sikerrel, próbáld meg újra. A legjobb lefekvés előtt bevenni belőle. Tehát az eukaliptusz illóolajat, annak a gyógyhatásait mi is jól ismerjük. Majd az illóolaj témakörnél, az illóolaj terápiánál többet bőségesebben beszél róla Fejlági. És egyszerűen házilag is használhatjuk, mint ahogy Ellen White, egy kis mézbe belecseppentve, akár egy kanálnyi mézbe egy csepp eukaliptuszt be kell belekeverve, és ezt bevenni, és a köhögésre, légúti gyulladásokra, torokfájásra nagyon jó hatású. De ezt tudni kell, hogy belsőleg használatra az illóolajokat, mindig olyan illóolajat használhatunk fel, ami nagyon erre a célra van tisztítva, tehát nagyon jó tisztaságú. Más-más tisztaságút lehet az illatosításra felhasználni, és külsőleg, de belsőleg csak a legjobbat, legtisztábbat. És még egy idézetet szeretnék olvasni az eukaliptuszról. Eukaliptusz olaj különösen hasznos köhögéskor, valamint mell és tüdőfájdalmakkor. Szeretném, ha kipróbálnád ezt az egyszerű gyógymódot, mely számodra semmibe nem kerül. Nyilván abban a korban is azért hozzá lehetett férni ez az illóolajhoz, és egyszerű gyógymód volt a tüdő különböző betegségeiben. És ugye most a Covid-nál is a tüdővel kapcsolatos panaszok enyhítésénél az, hogy egy beteg jobban kapjon levegőt, ahhoz is lehet alkalmazni az eukaliptusz illóolajat, tehát mint párologtatva is, belélegezve, inhalálva, és mint egy-egy cseppet mézbe beletéve, jó fertőtlenítő és légutakat tisztító hatású. Az előbbiek alapján akkor nézzük meg, hogy a gyógyítás min kell, hogy alapuljon. Ugye a piramisnak az alapját képezi az a 8 egészségügyi alapelv, amiről már korábban szóltunk az első előadásban részletesen. A táplálkozás, a víz, a napfény, a levegő, a testmozgás, a pihenés, a mértékletesség, bizalom Istenben. Tehát ez az alap. És ezekre épül, ha ezeket átgondoltuk, ha ezeket megnéztük, hogy az életünkben ennek mennyire adunk helyet, mennyire követjük ezeknek az elveit, akkor utána a következő lépés a manuális kezelések, ami beletartozik a például a masszázs, vagy a hidroterápia, amiről az előző alkalommal Somogyi Lehel beszélt részletesen, és láthatjuk, hogy ide tartoznak a gyógynövények. És nem helyettesíthetik a gyógynövények ezeket az alapelveknek a betartását, hanem kiegészíti ezt a terápiát. És láthatjuk, a piramisnak a legcsúcsán van a nem biológiai anyagok, a gyógyszerek használata. Tehát az nagy-nagy ritkán, ha már a többi terápiát kipróbáltuk, és azok nem voltak elegendőek, vagy ugye életveszély esetében, akkor is nyilván a gyógyszerre, vagy egy műtétre, egy gyors beavatkozást igénylő esetnél ezekre lehet szükség, de más esetekben pedig használjuk ezeket a természetes gyógymódokat. Tehát a fitoterápia elnevezéssel gyakran találkozunk, ha a gyógynövényekkel kapcsolatban is, és a fito az növényt jelent, és a növényekkel, ahogy említettem már, hogy való gyógyításban, ott a gyógynövények mellett benne van a táplálék növényeink is. És a 19. századig tudjuk, hogy a növényekkel való gyógyítás elsődleges volt, hiszen nem volt más. Majd a gyógyszeripar fejlődése, a vegyipar fejlődése, előretörése jelentette a változást, és ezeknek a egyre inkább előtérbe kerülését, és a gyógynövények háttérbe szorulását. Sajnos ma már azt lehet látni, hogy a gyógyszereknek csak egy kis százaléka, egy töredéke, nek az alapanyaga a gyógynövény, és a legtöbbnél már vagy szintetikusan valamilyen gyógynövényi hatóanyagot előállítanak, vagy egyáltalán nem is növényi a hatóanyag, amiből készítik a gyógyszereket. Azt lehet látni, hogy még ma is szegényebb országok, afrikai országokban is, viszont még a gyógynövényes gyógyítás, a természetes gyógymódok, az uralkodók. Szüked értelemben hogyan is lehet meghatározni azt, hogy mit nevezünk gyógynövénynek? A hivatalos leírásból csak egy lényegét emelném ki, hogy azt nevezünk gyógynövényeket, amelyek elsődlegesen gyógyításra, egészségvédelemre használunk, és azoknak a növényi részeit. Tehát egy hatóanyagot tartalmazó, gyógyító vegyületeket tartalmazó növényekről van szó gyógynövények esetében. Ide tartoznak az illat- vagy aromanyagokat tartalmazó növények, aromanövényeknek is nevezzük őket. Fűszernövények is, amelyek nem csak az ételek színezésére, ízesítésére, használhatók, hanem a gyógyhatásuk is lényeges, jelentős. Milyen előnyei vannak a korábban már elmondottakat kiegészítve ezeknek a gyógynövényeknek? Miért hasznosak? Ellen White-tól szeretnék ismét néhány gondolatot idézni. Mi jellemző ezekre? A természet egyszerű gyógyszerei anélkül segítenek a gyógyulásban, hogy hátrahagynának káros utóhatásokat, melyeket oly sokszor megismernek a mérgező tablettákat használó emberek. Lerombolják a betegnek azt az erejét, amely által önmagát segíteni tudná. A betegeket meg kell tanítani ennek az erőnek a kiaknázására. Tehát az a jó a gyógynövények esetében, a jelentős részük esetében, hogy nincs mellékhatás, vagy kevesebb a mellékhatás, hogyha megfelelően alkalmazzuk. És a beteget úgy lehet igazán jól gyógyítani, hogy ne legyen káros mellékhatás, hogyha egyrészt a bevitt anyag ettől mentes, másrészt pedig az, hogyha a beteg egészségét támogatjuk a 8 egészség alapelv által és más ezt kiegészítő természetes gyógymódok által. Tehát az a cél, hogy a beteg, a szervezete győzze le ezeket a betegségeket, és ebben őt támogatni tudjuk. A Ellen White-nak egy következő, de nagyon-nagyon átfogó tartalmú mondata az, hogy semmi olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, ami káros mellékhatást hagy maga után. Ebben nagyon sok minden beletartozik, gondoljunk például a koffeines kávé, vagy a csokoládéra, amelyeknek van ugyan kellemes élvezeti hatásuk, vagy serkentő hatásuk, de ugyanakkor ott van a másik, ami viszont káros a szervezetre. Tehát ezekre is értendő, de ugyanúgy a gyógynövényekre is, és mindenre érthető ez, hogy semmi olyat ne vigyünk a szervezetbe, aminek van káros mellékhatása. És még egy idézet, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy a tőlünk telhető legjobbat megtegyük. Tehát ismerjük meg, hogy mi a betegségünk, mi az oka, és hogy mi a legjobb terápia annak a gyógyítására. Kérjük a Jóisten segítségét mindebben, hogy ezt megláthassuk, és hogy megtehessük magunkért, másokért. Tehát a Ellen White gondolatait kiegészítve még azt szeretném kiemelni, hogy az a tapasztalat, hogy a természetes anyagokra a szervezet jobban reagál, mint a szintetikumokra, jobban gyógyul, és nincsenek utóhatások. Ezeket az emberiség már több ezer éve alkalmazza a gyógynövények jó részét, tehát sokféle tapasztalat összegyűlt ezekről. Sajnos időnként ezekhez a tapasztalatokhoz hiedelmek is, hazug dolgok is hozzákapcsolódtak, tehát ezeket nyilván le kell választani, de és az a jó, hogy a mai korunkban viszont már a legtöbb gyógynövény hatását klinikailag is megvizsgálták, és a tudomány is igazolja, így nem csak a népi megfigyelésre kell támaszkodnunk, hanem erre a klinikai tudományos vizsgálatokra is. Tehát fontos ez, hogy kevesebb a káros mellékhatásuk, de előfordulhatnak, és főként, hogyha nem figyelünk oda az alkalmazásuknál. Például az orvosi zsáját említeném, amelyiknek tudnunk kell azt, hogy az illóolajának egy komponense májkárosító hatású, tehát a teáját az illóolaj tartalmú gyógynövényekkel ellentétben nem csak forrázni szükséges, hanem főzni kell, hogy ez az illóolaj elpárologjon a növényből, és ne legyen a károsító hatás, de viszont ott maradjanak már az egészséges, a gyógyító hatóanyagok a tejában. Vagy ugyanígy a fekete nalájtő is egy ilyen növény, amiben ott van egy károsabb anyag, a pirolizidin alkaloid, amelyek rákkeltő hatású, és megoszlanak a növénynek a használatával a vélemények. Az egyértelmű, hogy belsőleg nem lehet használni, de viszont külsőleg azt mondják, hogy a belőle készült krémeknél ezt az alkaloid mennyiségét behatárolják, ez alacsonyabb, mint ami károsítaná a szervezetet. Vagy talán még a fehér fagyöngydet is érdemes megemlíteni, hogy ott is oda kell figyelni, hogy csak hideg vízben lehet áztatni, mert főzés, forralás hatására már káros vegyületek is kioldódnak belőle. Tehát ha lehetőségünk van arra, hogy egy betegségre több növény közül olyat választunk, aminek nincs mellékhatása, akkor nyilván nem szabad kockázatot vállalni. Aztán óvatosan kell bánni a gyógynövényekkel, az allergiásoknál, az epilepsziás betegeknél. Erről majd később bővebben szeretnék szólni. És milyen előnyei vannak még ezeken kívül, hogy többnyire összetett anyagok vannak bennük, többféle hatóanyag, komplex vegyületek, amelyek egyszerre nem csak egy szervre gyógyítanak, nem csak egy betegséget gyógyítanak, hanem a szervezetnek különböző területeit gyógyítják. Például talán a levendulát tudom itt megemlíteni. A levendulának jól ismerjük a nyugtató hatását, de emellett van az emésztőrendszerre is hatása, egy ebben működést, kiválasztást segítő hatása. Fertőtlenítő és egyéb hatásokon túl. Mikor használhatjuk a gyógynövényeket, és mikor nem? Mit várhatunk tőlük? Ezekre szeretnék most kitérni. Itt is tudomásul kell vennünk azt, hogy a gyógynövények sem varázsszerek, és nem minden esetben érhetünk el velük gyógyulást. Ugye említettem már, hogy először végig kell gondolnunk azt, hogy az egészség alapelveiben hol vétünk, hol lehet korrigálni, hol lehet valamit javítani. Nem tudják azokat pótolni, egy pihenést vagy egy egészséges életmódot nem tudnak kompenzálni a gyógynövények sem. És azt is figyelembe kell venni, hogy sokszor kitartóan szükséges használni ahhoz, hogy gyógyulást érhessünk el velük. És ahogy említettem az előbb, hogy egy gyors beavatkozást igénylő esetnél ugye nem elegendők az enyhe hatású gyógynövények, amelyeket házilag, belsőleg tudunk használni. Gondoljunk például egy infarktusnál, akkor gyors, sürgős orvosi kórházi beavatkozásra van szükség. De viszont a gyógynövények fontosak már az infarktus megelőzésben, az érrendszer karbantartásában, vagy például ideges eredetű szívritmus zavar gyógyításában. Tehát itt van ezeknek a gyógynövényeknek a helyük. Vagy használhatók például megelőzésre, vesehomok, vesekő megelőzésére, utókezelésére. Aztán a tüneti kezelésre, egyrészt ugye a tüneti kezelésre is használhatjuk. Például egy gyomorrontás esetén egy borsmenta teját készítve, hasmenésnél, láz esetén. De ez csak egy pillanatnyi megoldás, és meg kell keresni az okokat, hogy mi okozza ezeket, és az okokat kell kezelni. Röviden most szeretnék egy kicsit a gyógynövényes terápiáknak a világi történeti áttekintésére kitérni, de tényleg csak nagy vonalakban, hiszen a legtöbb gyógynövényes könyv, ha valamelyiket kézbe vesszük, akkor ezeket ismerteti. A kínaiakat kell megemlíteni, hogy az ókori Kínában már a régészeti feltárások szerint használták használtak többféle gyógynövényt, így például a fokhagymát, fahéjat, gyömbért. Indiában a Védák könyvében már 67 gyógynövény használatát leírták. Itt is a gyömbért is említik, szegfűszeget, hagymaféléket. Babilonban egy gyógyszerész által leírt receptet találtak, amiben 250 féle növényt írt le. Így a köztük volt a cékla, a zsázsa, és a csiráztatott gabonának a gyógyhatásait is leírta, és leírta azt is, hogy növényi kúpokat is használtak, készítettek. Az egyiptomi leletek közül a híres az Ebers-féle papirusz tekercs, időszámításunk előtti 1550 környékéről, és ebben ezen a papirusz tekercsen már nagyon sok gyógynövény, 500 féle gyógynövényből készült receptgyűjtemény található, és azt láthatjuk, hogy a mai gyógynövények mint egy egyharmada szerepel ezek között. És illóolajokat is használtak gyógyításra, így a cédrusból, fahéjból, fenyőolajból kivont olajokat. Aztán a görög tudósok, orvosok közül Hippokratész nevét jól ismerjük. Ő több mint 300 növény hatását ismertette. Tehát úgy tudjuk, hogy az orvosok még ma is hippokratészi esküt tesznek az ő leírása alapján, de kevésbé esik szó arról, hogy a gyógynövényeket is használta és leírta ezeknek a hatásait. Dioszkoridész nevét szeretném még megemlíteni, időszámításunk előtt 70-es évben élt, és ő írta az Európa első gyógynövény jegyzékét, amiben 600 növényt felhasználását sorolta fel, tehát ez is egy jelentős leírás. A rómaiak közül Galénosz nevét kell megemlíteni az első-második században, és a különböző gyógyszerformákat is leírt, illetve használt is, így tinktúrákat, kenőcsöket, tapasztakat, főzeteket készített, és gyakorlatilag a mai galenikumokként ismert készítményeket is az ő nevéről, vagy az ő módszeréről hívjuk galenikumokként, galenikumoknak. A középkori gyógynövény használók közül, botanikusok közül a Bélius Juhász Péter nevét szeretném kiemelni. Ő a reformáció korában élt, 16. században, és egyrészt református lelkész volt, másrészt pedig a gyógynövények kutatója botanikusként is tevékenykedett. És egy összeállított könyve ismert a gyógynövényekről, Herbárium néven, amelyet Heltai Gáspár műhelyében nyomtattak, és ez a későbbi századokban mintául használták fel herbáriumok készítéséhez, összeállításához. Az újkorból is szeretnék néhány tudóst említeni. Az újkorban nagy jelentőségű volt már a természettudományok fejlődése, illetve a 1590-ben a Leeuwenhoek a mikroszkópot felfedezte, és ez is elősegítette ezeknek a tudományoknak az előretörését, fejlődését. A Linné nevét kifejezetten, vagy elsődlegesen ki szeretném emelni. Ő egy svéd természettudós volt a 18. században, aki kidolgozta a növények, állatok és az ásványoknak a rendszertanát, és gyakorlatilag ma is ezt a rendszertant használjuk, bár időnként a rendszerezésben változások történnek, de alapjaiban az ő általa megalkotott rendszert használjuk. A növényeket ő látta el két névvel, amire majd később szeretnék kitérni, hogy mi is ez a kettős elnevezés. Az elmúlt alkalommal Somogyi Lehel beszélt a vízkúrákról, és említette Priznész nevét, illetve Knepp Sebestyén nevét, de jó azt is tudni, hogy nem csak a vizet használta fel a gyógyításra, hanem a gyógynövényeket is mind a ketten alkalmazták. És Kneipp Sebestyénnél meg kell említeni, hogy emellett még a vegán étrendet is javasolta a betegeinek. Tehát gyakorlatilag mennyire megerőzte a korának az orvostudományát, hogy mind a vizet, mind a gyógynövényeket, mind az étrendet is ajánlotta a betegei gyógyulására. És a múlt századból szeretnék még néhány nevet kiemelni, Jávorka Sándor és Csapody Vera nevét. Az ő munkásságuk, a botanikai munkásságuk, a növények leírásai jelentősek, és ma is használjuk ezeket. Csapody Vera matematikus, fizikus, fizika tanár volt, és a botanika is nagyon érdekelte, sok mindennek utána járt, és jó kézügyessége volt, és szép képeket rajzolt, festett, és több mint 1200 kép fennmaradt tőle, amelyek nagyon jól felismerhetők ezeken keresztül a növények. Az ikonográfiát szeretném megemlíteni, amelyek az európai florál növényeit írták le, és ők ketten állították össze. És ezek után szeretném egy újabb kifejezést részletezni, vagy egy újabb olyan szó, a drog kifejezést, amivel gyakran találkozunk, hogy mit is takar ez a kifejezés. Mit értünk növényi drogon? Állati drogokat is ismerünk, de mit értünk a növényi drogon? Ugye leggyakrabban nyilván mindannyiunknak a kábítószerek jutnak eszünkbe, ezek is ide tartoznak, de nem csak ezek, hanem a meghatározásból, hogy mit értünk növényi drog, szeretném kiemelni a lényegét, hogy a felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó részét nevezzük. Ez így a legegyszerűbb meghatározás. Tehát amiben a legtöbb gyógyító vegyület van, azt a növényi részt nevezzük drognak. Hogyan történik a gyógynövények, növényi részeknek az elnevezése? A képen egy rajzot láthatunk a körömvirágról. A Linné-féle elnevezési rendszer alapján a Calendula officinalisnak hívjuk. Az első név a nemzetségre utal a rendszerben, a második pedig a faj csoportosítás. És utána írják azt, hogy ki az, aki leírta magát ezt a növényt. És hát nagyon sokat írt Linné, tehát így a Linnének a monogramjából, vagy a nevének a kezdőbetűje is ott találjuk a növények után. Tehát a körömvirág, ugye ez népi magyar elnevezés, ezt itt nálunk mi értjük, de a Calendula officinalis, az a hivatalos latin elnevezést, az viszont a föld bármely részén értik, ez a név bárhol, ha ezt használjuk, ez alapján be tudják azonosítani. Ugyanígy, mint a humán gyógyászatban, vagy az állatgyógyászatban is az elnevezésekre a latin, a hivatalos nyelv, ugyanígy a növényeknél is. jó, hogyha ezeket megjegyezzük, nem kell olyan nagyon sok latin nevet megjegyezni, hiszen ezek a leggyakrabban használandók, a virágokat flossnak hívjuk, a levelet fóliumnak, a növény föld feletti teljes növényi rész azt a herbának, a gyökeret radixnak, a termést fructusnak, a magot szemennek, és a kérget pedig kortexnek. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a gyógynövényeket? Néhány ilyen szempontot szeretnék most elmondani. Az egyik az a hatóanyag szerint. Például az egyes illóolajos növények, amelyekről majd a Fejlági beszél, az aromaterápia növényei, vagy alkaloidos növények, szaponinos növények, és így tovább a többi gyógynövény is. Erről is majd a hatóanyagokról egy külön előadást szeretnék tartani. Aztán a növényeket, a gyógynövényeket ismernünk kell abból a szempontból is, hogy a hatása milyen, milyen a hatása erőssége, és ennek alapján két csoportba sorolható. Az egyik az enyhe hatású gyógynövények, a másik az erős hatásúak. Az enyhe hatás az nem azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyak, hanem annyit, hogy a terápiás koncentráció és a mérgező koncentráció között széles a határ. Tehát nem kell félnünk attól, hogyha túladagoljuk az enyhe hatású gyógynövényeket, akkor ezek mérgezést okoznak. Még az erős hatásúaknál ott nagyon szűk ez a sáv a gyógyító és a már mérgező koncentráció között. Tehát ezeket házilag csak külsőleg használhatjuk, míg a másik csoportot, az enyhe hatásúakat belsőleg is. Tehát ezt jól kell ismerni, hogy melyik gyógynövény hova sorolható, hogy nehogy mérgezést okozzunk valamelyik növénnyel. Gyógyítani akarunk, és több kárt okozunk, mint amit szeretnénk, más teszünk. Aztán a terápiás hatások szerint nagyon gyakori a csoportosítás, ezt használjuk leginkább, ugye az emésztésre hatók, léptakra hatók, szív- és érrendszerre, vese és húgyutakra hatók, és ezt a csoportosításnak megfelelően fogjuk majd későbbiek során a gyógynövényeket is részletezni, hogy mire hat. Felhasznált növényi részek alapján is csoportosíthatjuk a gyógynövényeket, így beszélhetünk gyökérdrogról, vagy virágdrogról, és így tovább. A termőhely szerint azt is jó, hogyha tudjuk, ha gyűjteni szeretnénk, hogy megtaláljuk-e a termesztésben, vagy megtaláljuk-e vadon, vagy pedig csak termeszteni tudjuk, mert a magyar flórában nem fordul elő természetesen. És aztán, hogy hol fordul elő a természetben, ha be akarjuk gyűjteni, hogy az erdőkben, vagy vízparti társulás, növénytársulásokban, vagy mezőkön, tehát ezeket is fontos a gyűjtés szempontjából ismernünk, és csoportosítani tudjuk még a növényrendszertani hovatartozás, melyik családba, melyik rendbe, hová tartozik a növény. Arra szeretnék kitérni, hogy mit értünk a hatóanyagon. Olyan vegyület, amely hatást gyakorol az élettani folyamatokra, jól körülírható az a hatás. Tehát ez a lényege, hogy mi ez a hatóanyag, gyógyítóanyag. És előbb említettem az erős hatású drogokat és a gyenge, illetve hát a jobb az a kifejezés, hogy enyhe hatású drogokat, és itt látunk néhány ilyen erős hatású drogot. Ez ezt ma már ritkában használják, a gabonáknak az egyik károsító gombája, a szklerócium, véralvadás gátlásra használták régebben. A fagyöngyöt viszont használjuk, de az előbb, amiket elmondtam róla, hogy ismerni kell, hogy nem lehet forrázni, főzni, hanem csak hidegvízes áztatás, ami megfelelő. A gyűszűvirágot látjuk itt, talán majd a szívbetegségeknél részletesebben kitérnék, és a mák, mint az ópiumgyártásnak az egyik leggyakoribb alapanyaga nálunk, hazánkban. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy az enyhe hatású drogoknál a hosszabb távú használat, vagy a nagyobb adagban való felhasználás sem okoz gyakran károsodást. Tehát a határai itt tágabbak, mint az erős hatásoknál. A gyógynövényeknek a felhasználói, ipari felhasználói egyrészt ugye a gyógyszeripar, a humán, az állatgyógyászat és a növényvédelem is. A kozmetikai ipar nagyobb mennyiségben használ fel gyógynövényeket. Az élelmiszeripar például az ételek színezésére, ugye a fűszerek fűszerezésére, konzerválásra. Mit nevezünk gyógykészítményeknek? Ezek készen kapható gyógyszerek, és ezeket állandó minőségben tudják előállítani a gyógyszergyárak. A már említett galenusi készítmények, vagy galenikumok, ezeknek az összetétele, minősége is szintén gyógyszerkönyvek alapján meghatározott. Tehát ezt is ugyanabban a minőségben tudják a laboratóriumok, gyógyszergyárak, illetve a gyógyszerészek is a patikákban ezeket receptúra, kész receptúra alapján állítják össze. Hogyan használhatjuk a gyógynövényeket belsőleg és külsőleg? A külsőleg, hogy hogyan használhatjuk azokra, a következő alkalommal szeretnék részletesebben kitérni, most csak a belsőleges felhasználásukról szólnék. Egyrészt ugye fűszerként a salátához tesszük, és ételek ízesítésére fel tudjuk használni például a citromfüvet, körömvirágot, sarkantyúkát, borsmentát, fodormentát, tehát a fűszernövényeket, vagy használhatjuk zöld turmixokba, akár csalán, gyermekfán, szülevelet, és gyógyítási, megelőzési céllal is használhatjuk ezeknek a leveit, kivonatait, préselése, vagy centrifugával is kivonhatjuk, akár a citrusfélékből, narancsból, citromból, vagy a mandarinból, homoktövisből. Tudjuk, hogy ezek vitaminban gazdag gyümölcsök, tehát a szervezetünket, a immunrendszerét és sok-sok funkcióját erősítik. Búzafűveket is készíthetünk, búzafűből, árpafűből, leveket. És ugye az egyik leggyakoribb, legfontosabb felhasználási módja a gyógynövényeknek a tea formája. Ezt majd részletezem. Vagy ezen kívül a tinktúra, illóolajok, kenőcsök, olajok készítésére is használják. És ugye a tabletták, kapszulák, drazsék, különböző formái, illetve gyógycukorkákat is készítenek. A tea készítésről szeretnék bővebben beszélni. Élvezeti teákat is ismerünk, de itt gyakorlatilag nem a gyógyhatás a lényeg, hanem az, hogy üdítőek, frissítőek legyenek. Ezek élelmiszerekként vannak nyilvántartva, de viszont a másik csoport, a gyógytea, itt egy gyógyszerkönyvek által meghatározott minőségű kell, hogy legyen ez az alapanyag. Teákat felhasználhatjuk önállóan is, például egy kamillából készíthetünk önmagában is teát, de viszont keverhetjük is más gyógynövényekkel. Ha teakeveréket készítünk, akkor arra oda kell figyelni, hogy túl sok növényt ne keverjünk. Olyan 3-5 gyógynövény keverése az a ideális, de gondoljunk bele abba, hogyha ennél többet tartalmaz, akkor egy kanálba, kanálnyi mennyiségbe, evőkanálnyi vagy teáskanálnyi mennyiségbe az egyes fajtákból, az egyes komponensekből sokkal kevesebb fér bele, mint hogyha a már kevesebb növényből állítottuk össze. Ha a tinktúrát készítünk, ott nincs ilyen akadály, tehát akár 20 vagy még több fajta gyógynövényt is összekeverhetünk, hiszen az alkohol ki tudja ezeket oldani. Tehát ott használhatunk ilyen nagy számú teakeveréket. Mikor készítsünk a teából, gyógynövényekből forrázatot, hűzetet, vagy mikor kell csak áztatni szobahőmérsékleten? Miket kell ehhez ismernünk? Először is azt kell figyelembe vennünk, hogy a növénynek milyen részét használjuk fel. Egy keményebb növényi részt, a gyökereket, terméseket szükséges áztatnunk. A puhábbakat, leveleket, virágokat, azokat nem, mert könnyebben kioldódnak belőle a hatóanyagok. És ismernünk kell azt is, hogy milyen a növényekben levő hatóanyag, mennyire érzékeny a hőre. Így az illóolajos vagy a vitamintartalmú növényeket elegendő csak forrázni. Ha főzzük, akkor ezek tönkre mennek, elillannak a teából. És a nyálkanyagot tartalmazókat, például a papsajtféléket, vagy említettem a fagyöngyöt, csak a szobahőmérsékletű vízben szabad áztatni, mert ezek hőre érzékenyek, és ezek is tönkre mennek. Mikor aprítsuk fel a gyógynövényeket? Ugye az a legjobb, hogyha a felhasználás előtt tudjuk ezeket megtenni, hiszen minél aprítottabb egy növényi rész, annál gyorsabban bomlanak a benne levő hatóanyagok, a levegő a fény hatására. Tehát ezért a tárolására is oda kell figyelni, hogy lehetőleg, ha tudjuk, akkor üvegben, sötét helyen tároljuk. Milyen aprítottságú legyen a felhasznált drog. A filteres teák, azok általában már gyengébb minőségűek, mint az, ami nem aprított. Tehát, hogyha van lehetőségünk, akkor ne filteres teát használjunk fel, bár talán egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb a felhasználása, de kevésbé jó minőségű általában, mint a nagyobb növényi részeket tartalmazó tea. Mennyi gyógynövényt használjunk a teához, és ez mi dönti el? Először is fontos az, hogy milyen az alapanyagunk, hogy szárított gyógynövényt használunk-e, vagy pedig friss gyógynövényt. Szárítottból általában egy pupozott teáskanállal, vagy egy csapott evőkanállal szoktunk használni egy csésze, egy másfél-két deci vízhez. De friss növénynél figyelembe kell venni az, hogy a hatóanyagok mellett ott van a víz, a nedvesség, és ezért ebből nagyobb mennyiséget kell, akár a 3-4-szeresét is kell egy csészéhez adni. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy kinek készítjük el a teát, ki fogja elfogyasztani. Felnőttről, gyerekről, csecsemőről, várandós nőről van ez szó, tehát ezek is befolyásolják a mennyiséget, a teafű felhasználásának a mennyiségét, majd erre részletesen később térek ki. Milyen legyen a tea hőmérséklete, ízesítése? Általában a langyos az, ami jó, hiszen a szervezettől nem fogyaszt energiát, nem kell hűteni sem, meg melegíteni sem. Kivéve, ha megfázás esetén használunk gyógyteát, akkor viszont jobb a melegebb, a langyosnál melegebb tea, influenza esetén is, illetve hogyha ha hányingert szeretnénk csillapítani, akkor pedig például egy borsmenta tejából jobb hideget készíteni, hideget fogyasztani. Térjünk még egy kicsit a forrázatra vissza. Vagy úgy készíthetjük, hogy fölforraljuk a vizet, és beledobjuk a gyógynövényt, forráskor lezárjuk, és 10-15 percig állni hagyjuk, és utána már lehet felhasználni. Vagy az, hogy beletesszük a teát, és akkor csak forrásig melegítjük. Hőzetet úgy készíthetünk, hogy ugyanígy a vizet felmelegítjük forrásig, és olyan 5-15 percig forraljuk. És utána ugyanígy lehűlés után egy negyed órát jó várni a fogyasztással. Hogy készítünk ilyen hidegvizes kivonatot? Egyszerűen csak a szobahőmérsékletű vízbe beletesszük akár egy májvát, vagy csipkebogyót, és ott viszont ezek viszont több órai áztatást igényelnek. Attól függően, hogy mennyire aprított például egy májva, levél, vagy herba, attól függően néhány órától egész estig is igény lehet az áztatására, vagy egy éjszakán keresztül is áztathatjuk. És utána szűrhetjük. Mikor ígyuk a teákat? Az étvágyjavító teákat étkezés előtt körülbelül fél órával, hogy az emésztés serkentő keserűanyagok ki tudják fejteni a hatásukat. Aztán az epeserkentőket az étkezés után egy olyan negyed óra 20 perccel körülbelül. A vértisztító, salaktalanító teákat reggel éjgyomorra, és jó, hogyha ezeket édesítés nélkül isszuk. És az ilyen emésztésre ható teákat különösen fontos, hogy ne édesítsük, mert a keserűanyagok kiváltanak ilyen reflexes gyógyító hatást, és ha ezt elnyomjuk cukorral, akkor ez elmarad. A édesítésre egyébként még visszatérve, mézzel édesíthetjük, vagy gyümölcslével, ha valaki számára kellemetlen a teának a natur íze. És ezeket elegendő a vértisztító salaktalanító teákat egyszer inni naponta. Hashajtó teákat célszerű este inni, és a hatásukat kb. 8-10 óra múlva fejtik ki. A nyugtató teákat lehet napközben is többször, vagy este elalvás előtt. Hasmenés elleni teákat, köhögés csillapítót, vízhajtót, keringésre hatót jó naponta többször is inni. Mennyit fogyasszunk ezekből a teákból, nem is meddig. Betegség esetén napi 3-4 csészével legalább szükséges, hogy megígyunk. Az a jó, hogyha ha kortyolgatva, tehát nem csak leöntjük, hogy a minél jobban fel tudjon szívódni a teából a hatóanyag. És addig fogyasszuk, amíg meg nem gyógyulunk, de egy hónap vagy 6-7 után jó minden kúrával egy kicsit szünetelni, és egy-két hetet kihagyni, majd pedig ezt, hogyha fennáll még a betegség, akkor újra lehet kezdeni. És ebben az egy-két hetes szünetben viszont használhatunk más gyógynövényeket, amelyek ugyanerre a betegségre használhatók. Tinktúra készítésre szeretnék röviden kitérni. Itt a friss növényből 10 növényi részt és 90 részt etilalkoholt használunk, 70-80%-os etilalkoholt. Szállított növényből 5 részt és 95 részt etilalkoholt. Körülbelül egy hét elegendő a kivonáshoz, és időnként össze kell rázni, szűrni, és sütét helyen szobahőmérsékleten tárolni, tehát egyszerűen készíthetünk házilag is tinktúrákat. De készíthetünk kivonatokat olajokban és zsírokban, valami jobb minőségű olajra van szükség, ami lassabban avasodik. Megtölthetünk egy üveget a gyógynövénnyel, és ezt töltsük fel olajjal, annyira, hogy ellepje. És például egy körömvirág kivonatnál ezt egy 8-10 napos áztatásra van szükség. Az a legjobb, hogyha csak szíromból tudjuk készíteni, vagy szirmot, virágszirmot teszünk bele. Nem baj, ha a virágnak a többi része is ott van, de az olajunkat fogyasztja, és abból kevés hatóanyag jön ki. Az orbáncűből hosszabb ideig szükséges kivonni a hatóanyagokat, akár 3-4 hétig is szobahőmérsékleten tárolva, majd szűrve. Természetesen, ha hamarabb is felhasználhatjuk, de annak megfelelően, akkor a kivonási időnek megfelelően kevesebb benne a hatóanyag, amire számítanunk kell. És minden ilyen olajat hűvös, sötét helyen tároljuk, ha lehet, akkor hűtőben, hogy minél kevésbé avasodjon. A préseléssel is lehet növényekből, említettem a citrusféléket, vagy a búzafüvet, hogy ebben is lehet, vagy akár centrifugával nedveket, leveket kinyerni. Gyorsan felszívódnak a szervezetben, tehát érdemes ezeket a leveket használni, betegség megelőzésben is, gyógyításban is. Szeretnék röviden még a gyógykészítményi formákra kitérni. Ezeket halljuk nyilván gyógyszertárban, hogy elixír, szirup és a többiek, hogy mit is takarnak, jó ezeket tudni. Az elixír, ez egy ízesített készítmény, általában tinktúra kivonat. A szirup viszont egy sűrű cukoroldat, például egy útifű szirupnál 40% a cukortartalom. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy a cukor az immunrendszer működését gátolja, tehát nem olyan jó ennek a használata. De hát nyilván mérlegelnünk kell, hogy talán rövid ideig, vagy egy gyereknél, bár ott is lehet más módokon is édesíteni, ízesíteni ezeket az egyébként talán nem túl finom teákat, hogy ez megfontolandó. Ismertek mézek, amelyek gyógyhatásúak. Remélem, hogy mindenki megkapta azt a táblázatos csoportosítást, leírást, amit előző alkalommal küldtem a mézek gyógyhatásáról. Azért jó tudni azt, hogy a mézben is a cukor, a glükóz ott van, és a vércukor szinte gyorsan megdobja, tehát célszerű étkezéssel egybekötnie a méz fogyasztást, hogy ott az egyéb táplálékoknak a rost tartalma kicsit ezt a cukornak a hatását, felszívódását lassítsa. Aztán lehet még ecetes kivonatokat is kapni. Ezzel kapcsolatban ismert a Ellen White óvása, hogy az ecetekkel kapcsolatban, hogy gyomorirritáló hatása van, gyulladásokat okoz a nyálkahártyákban. És tudjuk a gyógyborok, gyógypálinkákkal kapcsolatban is, hogy az alkoholnak milyen káros hatása van. Tehát ezek nem igazán, nem teljes mértékben egészségesek, gyógyítóak. Inkább ezeket kerüljük. Szeretnénk most néhány szabály kitérni, amelyeket a receptek, egy-egy beteg, egy-egy betegségre receptek összeállításában figyelembe kell vennünk. Fontos mérlegelni azt, hogy milyen a beteg állapota, milyen a betegsége, a betegségével kapcsolatban, hogy milyen palaszai vannak, tünetei, közérzete, minden, amit meg lehet tudni a környezetéről vele kapcsolatban. Aztán, hogy vannak-e egyéb betegségei, egyéb kezeléseket kap-e, szed-e gyógyszert, az együttes hatások miatt, a hatványozó hatások miatt, akkor milyen az életmódja, az élettempója, körülményei, és azt is, hogy milyen a beteg hozzáállása a gyógymódhoz, mit fogad el szívesen, mi az, amit inkább nem tud megvalósítani, és máshoz folyamodjunk. Aztán ilyenre is jó odafigyelni, hogy milyen a betegnek a hangszíne, arcszíne, tartása, mozgása, beszéde, tehát sok-sok mindennek van egy jelzése. Hát időt kell szánni ezekre, és nyugodt körülményeket biztosítva, hogy végül is el tudjuk dönteni, hogy milyen növényeket használjunk, milyen legyen a adagolás, mennyiség, kezelés, stb. Tehát a terápiát egyénre szabottan kell megállapítanunk, a kisgyermekeknek, csecsemőknek is más a gyógynövények felhasználási lehetősége. A babáknak, tehát 2 éves kor alatt gyógyszertári készítményeket használhatunk, illetve majd elmondja az Ági a illóolaj terápiáknál, hogy milyen alkalmazási lehetőségei vannak az illóolajoknak, és majd én is ki fogok térni az egyes gyógynövényeknél, amit lehet használni. Mézet tudjuk, hogy nem adhatunk 2 éves korig, illetve keserülni kell a keserű, a csípős és a savanyú ízű anyagokat. A kisgyermekeknél már több mindent lehet használni 6 és 2 éves kor között, de viszont sokkal kisebb adagot kell készíteni a tejákból, egy gyenge teját főzni, körülbelül 1 deci vízhet, 1 kávés kanálnyi teakeveréket adjunk, és figyelni kell az ő teájuknál arra, hogy finom legyen, jó ízű legyen. Általában a gyerekek az epres ízeket szeretik. Aztán, hogy az a gyógynövény az fokozottan tiszta legyen. És illóolajat is, hogy milyen növényeket használhatunk fel náluk, és milyen formában. Erről is majd később lesz szó. Általános erősítőként, roborálóként használhatjuk a mannaraxot, vagy az aktív árpát például. A 6 és 14 év közötti gyerekeknél ott már lehet növelni a gyógynövény adagot, de itt is még csak a felnőtt adagnak a fele adható. Fontos itt is a színe is, a teának, az íze is, hogy jó kedvel tudja meginni az a gyermek. Lehet ízjavítóként mézet, citromfüvet, mentát, édesgyökeret is felhasználni. És a felnőtt adag az a 14 és a 60 év közöttiek számára az, amihez viszonyítjuk a többit, amiket én is említettem, hogy egy csapott evőkanál, vagy egy pupozott teáskanál egy csészényi vízhez így kell számítani a mennyiséget. És időseknél 60 év felett pedig oda kell figyelnünk arra, hogy náluk a szomjúságérzés már kevésbé jelentkezik, tehát fontos az a sok folyadék, sok víz és a gyógytea bevitel, és lehet a vitaminos gyógynövényekből készíteni számukra teát, csipkebogyóból, citromfűből, kamilla, hás, borsbenta, kakukkfű. És arra is gondolhatunk az időseknél, hogy gyakori a kedvetlenség, depresszió, étvágytalanság, tehát ezeken a keserű anyagok tartalmazó gyógynövények segítenek. Az élettani állapotot is szükséges megfigyelnünk, hogy mennyire legyengült a szervezet. A súlyosabb eseteknél kezdjük a teázást csak hígabb teákkal, kisebb adagokkal, vagy az allergiára hajlamosaknál ott is tudni kell, hogy mire érzékeny valaki. Előfordulhat, hogy például a kamillára, a cickafalkfűre is érzékeny válik valaki. Vagy más teákat lehet felhasználni várandóság, szoptatás esetén. Például ebben az időszakban használható a köménymag, az orbánszű, macskagyökér, citromfű, galagonya, kamilla, cickafalkfű, apró bojtorján, gyermekláncfű, a bodza, ház, kakukkfű, lenmag. És tehát fontos az, hogy arra figyeljünk, hogy olyat ne használjunk, ami alhasi vérbőséget fokoz. Tehát hashajtók, ne legyenek ilyen hashajtó hatású gyógynövények. És néhány könyvet szeretnék még megemlíteni a témával kapcsolatban. Gyakorlatilag szinte Mária Trébennek a könyve volt az első a gyógynövény kiadványok között, az Egészség Isten patikájából, és hát azóta már, mióta ez megjelent, azóta már számtalan gyógynövénykönyv kezünkben lehet. Jó ezeket is, Mária Trében könyveit is megismerni és használni, de viszont a mai tudomány, a kutatás ismeretében már kiderültek olyan mellékhatások egyes gyógynövényeknél, ami miatt, amiket említettem például a fekete nadájtőnél, vagy martilapunál, tehát ezekre jó odafigyelni. Szintén régi könyvek, a Rápóti Romvári gyógyító növények, de még azért mindig jól felhasználható, és ugyanezzel a kitétellel, hogy azért megnézni, hogy van-e valami mellékhatása az újabb kutatások alapján. És dr. Olá Andor könyvét is szeretném megemlíteni. Ő volt az orvosok között az első, aki a gyógynövényeket nagyobb mennyiségben használta fel, ajánlotta, előadásokat tartott ezekről. Illetve egy nagyon jó összeállítású könyv, az Erdők mezőpatikája Barbara és Péter Theiss kiadásában, szerkesztésében. Jó fotók vannak a könyvben, amelyekről felismerhetők a gyógynövények, és praktikus receptek, tanácsokat olvashatunk. Sajnos most már csak antikvár üzletekben lehet megkapni a könyvet időnként. És orvosoknak íródott leginkább a Fitoterápia az orvosi gyakorlatban Petri Gizella könyve, amelyek különböző készítményekre is kitér, hogy mi az, ami alkalmazható. Végül csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, illetve két idézetet Ellen White-tól. A virágok Isten itt a Földön szenvedő családja iránti szeretetének drága hírnökei. Minden rüngyel, bimbóval és virággal Isten azt fejezi ki, hogy szereti gyermekeit. Ő, aki gondot visel a madarakról és a virágokról, gondot visel a saját képmására formált lényekről is. Jó, hogyha mindig ezekre is gondolunk, hogy ezeket a kincseket azért kaptuk Istentől, hogy használjuk fel a betegségek megelőzésére, gyógyítására, és ezzel a fájdalmakat, a nyomorúságokat szeretné enyhíteni. Köszönöm szépen a figyelmet!